A legkisebb az az bolhapiacos példány. A középsőt azt Ozorán gyűjtöttem, a legnagyobb pedig Szarvas Jánosé volt. Ide most ugye kifejezetten olyan hangszereket hoztam, amik a magyar népzenében használatosak, amik eredeti magyar népi hangszerek. Mivel gyógyítjuk a gyereket? Sippal, dobbal, nádi hegedűvel.
Egy több mint 1000 darabból álló hangszergyűjteménybe ad betekintést a Velencei Kastélyban november közepéig látható tárlat. A Velencei Helytörténeti Egyesület kiállító termében mintegy 80 népi hangszert ismerhetünk meg, a tárogatóktól a cserépsípokon át a citerákig. A hangkeltő eszközök közül a pengősarkantyút, a kereplőt és a kolompot több mint 100 évvel ezelőtt még a fehérvári és környékbeli gazdálkodók, juhászok használták, meséli az ÖKK Podcast friss epizódjában a gyűjtemény tulajdonosa. A kiállításban tett séta során most arra is fényderül, hogy a székesfehérvári Mihály György negyed évszázada elkötelezetten keresi és gyűjti a régi hangszereket.
Ott már van egy klarinét, egy kecskeduda, egy bőrduda, ami kevesen gondolnak, hogy szintén magyar népi hangszer, például a táncsarkantyú, amit ugye táncoláshoz vettek fel az emberek. Voltak jellegzetes ilyen sarkantyús táncok is a mai napig a magyar népzenében. Talán, hogyha a Malom utcába elmennénk, és az albarégiai táncegyüttest megkérdeznénk, ők biztos, hogy tudnának nekünk mutatni is ilyen autentikus mozdulatokat. Tehát ez így működik. Eredetileg ugye a sarkantyúkat ugye nyilván a lovagláshoz használták. Látjuk is egy eredeti katonai sarkantyú, ami annyiban különbözik már az eredeti funkciójától, hogy kis oldalt, ilyen plusz kis korongokat tettek rá, hogy még jobban csörögjön. Tehát igen, a sarkantyú eredendően ugye nem hangszer. Viszont ezek a tárgyak, amiket meg ugye megalkottak, ezeket már kifejezetten a táncoláshoz. Tetszett nekik, ahogy táncolnak, és az eredeti sarkantyúk is, az a kis korong, ami rajtuk van, ugye az csilingel, és azt gondolták, hogy hát csináljuk olyan hangszereket, ami még jobban csilingel. Van citera is, magyar népi citerából nekem nagyon-nagyon sok van. Egyébként pont a Hermann Zeneiskolában, a saját termemben van kiállítva a falon, egy gyönyörű szép gyűjtemény. Az a jó a citerákban, azt szeretem bennük, hogy gyakorlatilag nincs két egyforma, rengeteg forma változatosságuk van, és nagyon izgalmas az, hogy fejlődtek ki, hogy milyen különböző fajtáik vannak. Hát ez is, ami itt van a falon, ez is egy gyönyörű hangszer, az oldalán ilyen hattyú nyak motivumokkal. Nagyon sok citerát egyedileg otthon megcsináltak. Tehát, hogy fogtak egy darab fát, kivájták, és nem nagyon díszítették, hanem csak hogy szóljon. És nyilván, ha már olyan készítő csinált, aki jobban ért hozzá, vagy esetleg már ez volt a szakmája, akkor az azért már díszesebb volt. Ezt a hegedűt is megmutatnám egyébként, mert ugye megszoktuk azt, hogyha magyar népzen van, akkor ott van egy vonós banda, ott a prímás, ott a brácsás, meg a nagybőgő. Ez egy olyan hegedű, ezt hivatalosan én paraszt hegedűnek hívom, meg a szaknyelv is úgy hívja, mert ugye nem gyári hangszer, és nem hangszerkészítő csinálta, hanem olyan ember, aki nem rendelkezett hangszerkészítő ismeretekkel, csak teljesen egyénileg otthon, a maga kis módján összerakott egy ilyen hangszert. Ezt a hangszert egy székesfehérvári ember készítette.
Munkáját tekintve ő asztalos volt?
Nem, én úgy tudom, hogy ő a Videótonban dolgozott, és egyébként nem csak hegedűt készített, hanem mandolint is, cimbalmot is, több ilyen tárgy is van tőle a gyűjteményemből. Szőke Sándor hadifogoly volt a II. Világháború után, kivitték szovjetek hadifogságba, és ott kezdtek el hangszereket gyártani, tehát ilyen hadifogoly hangszereket, hegedüket, meg mindent. És amikor leszerett, tehát hazajött, ugye hazaengedték, akkor elhelyezkedett a Videótonba, de folytatta tovább. Ugyanazzal a módszerrel, ahogy kinn a hadifogoly táborba, és mindent. Érdekes, hogy van olyan mandolinom tőle, hogy a Videóton nyáklemeznek ugye az a kis műanyag, ilyen barnás, ilyen műanyag, az a fedlapja, a hangoló kulcsok, azok meg a Videóton rádiónak a tekerő.
Hogyan bukkansz el egyébként ezekre?
Folyamatosan járom a bolhapiacokat, állandóan nézem, majdnem napi rendszerességgel végignézem az internetet, hogy mi bukkan fel, és hát nyilvánvalóan próbálom akkor megszerezni, megvásárolni. Nagyon sok olyan tárgy van, amit már ajándékba kapok, tehát amikor már tudják, hogy én ezt gyűjtöm, és És nem azért gyűjtöm, hogy továbbadjam, nem azért, nem üzleti célra, hanem azért, hogy megőrizzem, hogy felújítsam, és mondjuk kiállításon szerepeltessem, akkor már megkeresnek ezzel.
Mi volt az első tárgy, ami először a birtokodba került?
Azért nehéz a dolog, mert a legelső hangszerem az egy klarnét volt, mert ugye még zeneiskolásként. Tehát úgy kezdtem, hogy klarnétos voltam a zeneiskolában, aztán ugye lett harmonikám, lett zongorám, lett furujám, középiskolában lett szaxofonom, és akkor így egyre több hangszer jött, igen. De mondjuk a középiskolában ez még nem egy gyűjtői szenvedély volt, ott még inkább a zenélés, a játék, a hangszeren való játék dominált, inkább így az egyetemi éveknek a végén kezdtem el öreg hangszereket gyűjteni. Gyakorlatilag a népzenével mi csak így a népzene órán ismerkedtünk meg, az a kötelező középiskolai meg egyetemi oktatás, ami egy klasszikus zenésznek még kötelező, inkább csak a nyűk, tehát az, hogy ja Istenem, megint meg kell tanulni 50 vagy 100 népdalt, azt be kell magolni, elemezni, felmondani a tanárnak. Tehát tulajdonképpen a népzenével sajnos nem kerültem annyira közelebbi kapcsolatba, viszont a már említett kórussal miattuk. Tehát amikor ezt ide kerülve Fehérvárra elvállaltam őket 23 évvel ezelőtt, hogy vezetem, ők ugye egy népdalkör voltak, és tulajdonképpen az ember rá volt kényszerű, hogy elmélyedjen egy kicsit a népzenében, és ahogy tanultuk az újabb dalokat, raktuk össze a csokrokat, és sikereink lettek, és nyilván eljártunk találkozókra, versenyekre, ahol azért igazi népzenészeket is hallottunk, meg ugye zsűriztek minket, és hát így gyakorlatilag ez egy ilyen szerelemmé vált, tehát maga a magyar népzene is.
De kanyarodjunk vissza a hangszerekhez. Azt mondtad, hogy játszottál, tehát klarinéton kezdtél el tanulni, játszottál zongorán, szaxofonon, harmonikán.
És harmonikán, igen.
És akkor az összes többi...
Arra a szintre eljutok, hogy meg tudom szólaltatni a hangszert, hogy meg tudom a gyerekeknek mutatni, hogy milyen hangja van, de nyilván ez nem azt jelenti sajnos, hogy profi szinten játszani rajta. Azért ahhoz minden egyes hangszerhez nagyon-nagyon el kéne mélyülni ugye abban. Tehát mondjuk egy citerát, igen, le tudom, egy egyszerű magyar népdalt el tudok rajta játszani, de hát nyilván nem olyan, nem népzenei szinten, tehát nem azon a szinten. Az igazán nagy kedvencek továbbra is a klarnét és a furuják, amiket szeretek. Azzal kezdődik a dolog, igen, hogyha jön egy hangszer hozzám, akkor odaülök először a számítógéphez, és elkezdek kutatni. És tényleg van olyan, hogy napokig, hetekig kell kutatnom, pláne mondjuk egy nem magyar hangszer esetében, hogy egyáltalán mi az, hogy honnan származik, hogy mikor készítették. Nyilván az, hogy mire való, az rendben van, mert hát fújni kell, vagy ütni kell, vagy hurtpengetni. De az, hogy konkrétan ez melyik országból származik, honnan, tehát az van, hogy hetes kutatómunkáknak az eredménye. Nyilván, ha az ember elakad, akkor segítséget kér. Azért is többek között például bele kell ásni magamat egy hangszer történetébe, mert ugye például itt van ez a duda, ez egy régi fújtatós magyar kecskeduda. Ennek például hiányoztak alkatrészei, ezt a sípszárat, ezt én magam készítettem már el hozzá, konkrétan úgy, hogy a Cserta Balástól kölcsönkértem az ő dudájának az egyik sípszárát, és lemásoltam pontosan. Lehet, hogy ha megszólalna, akkor kicsit hamis lenne, meg nem olyan lenne, mint mondjuk az ő véde, de ez az ő sípszárának a másolata tulajdonképpen, amit már saját magam készítettem hozzá.
És miből van egyébként?
Milyen fából? Nem tudom. Nem tudom, mert ugye nem vagyok azt, meg nem vagyok hangszerkészítő, tehát én nem úgy van, hogy így be vannak a fák így rakosgatva, hogy na, akkor ez itt a mahagóni, ez itt a juhar. A hangszerkészítők azért ezzel tisztában vannak. Hát kerestem egy olyan fát, amire úgy gondoltam, hogy kellőképpen masszív, nem fenyő, nem az a... Tehát valamilyen olyan kemény fából, amit mégis könnyen lehetett faragni. Igazából kifúrni volt nehéz. Elképzelni nem tudom, hogy régen a falvakban ezt hogy csinálták. Tehát ilyen modern szerszámok nélkül, de megcsinálták.
És működnek tulajdonképpen.
És működnek.
A mai napig.
Igen.
Haladjunk tovább. A tölcsérhegedűk, ezeket hol használták?
Ez két különböző tölcsérhegedű. Az egyik egy gyári hangszer, a másik pedig egy már ugye népi hangszer. A gyári hangszer azt valamikor a 19. századnak a legvégén szabadalmaztatta egy angol úriember, konkrétan a fonográf felvételekhez. Mert ugye, amikor elkezdték csinálni, a legelső felvételeket megcsinálták, az is úgy történt, ugye, hogy volt egy fonográf berendezés, aminek a végén volt egy hatalmas nagy tölcsér, ami felvette a hangokat. És akkor beálltak a zenészek, és nyilván odaállt egy hegedűs, meg egy trombitás, elkezdtek együtt játszani, a trombita belefújt a tölcsérbe, azt teljesen a hegedűnek meg nem lehetett a hangját hallani, és ez az ember kitalálta, hogy hát akkor alakítsunk ki egy ilyen hangszert, egy kis membránnal, meg ugye kis ilyen trombita töltsérrel, hogy tudjuk a hegedű hangját kicsit koncentráltabban a felvételekhez. És ez nagyjából működött egy ilyen 10-15 évig is, amikor megjelentek az elektromos mikrofonok, és ezekre a hangszerekre nem volt szükség, ugye. Onnantól kezdve minden zenész kapott saját mikrofont, és szépen vették a hangját, és ezek a hangszerek lekerültek a népzenébe, és elkezdték őket használni. Kelet-Európában pedig, Magyarországon, Romániában például, ezeknek a mintájára, ugye ők is akartak ilyen hangszert maguknak, de nem tudták megvenni, meg már nem lehetett kapni, mert beszűnt ugye a gyártás, nem volt rá szükség. Kitalálták azt, hogy egy gramofon membránt tesznek bele, és az annak a hangját, tehát az veszi fel a húrok rezgését, és az fogja mondjuk egy eredeti trombitának a töltsérén keresztül kinyomni a hangot.
Ezek most úgy néznek ki, mint a mai töltsér nélküli elektromos hegedű.
Igen, nagyjából igen. És tulajdonképpen ugyanabból az okból is születtek meg, igen, hogy kellett egy hangszer, aminek a hangja erőteljesebb volt, mint mondjuk egy sima. Mert ugye ezeknek a hangja hangosabb, mint a normál hegedű, meg koncentráltabb, cserébe viszont sokkal nehezebbek, tehát hogy azért nem terjedtek el annyira, mert nehéz őket tartani, tehát azért ezeknek súlya van.
A hangszerekhez mindenhol van leírás.
Én is, amikor elmegyek egy múzeumba, nagyon érdekes dolog, hogy megállok mondjuk, tehát ez saját tapasztalat, ugye, hogy megállok valahol egy adott tárgy előtt, és hogyha nincs odaírva, hogy az mi, akkor kicsit olyan érdektelenné válik, vagy nem szerzek plusz információt, nem tudom elhelyezni magamban, nem tudom elhelyezni egy történetben, egy folyamatban, és ezért fontos, hogy mindig legyen ott valami kis szöveg minden hangszernél. Aki kicsit elkezdi olvasni, akkor valami kis érdekes információt találjon róla.
Köcsögdudámból is többféle van.
A legkisebb az bolhapiacos példány. A középsőt azt Ozorán gyűjtöttem, meg is van a gazdája. Egyébként nagyon érdekes dolog, mert pont tegnap voltam Ozorán a látogatóban a gazdájánál. A legnagyobb pedig Szarvas Jánosé volt, ő is az említett nyugdíjas kórusban volt énekes, de korábban az Abai hasonló együttesben is zenélt, és ezt ott használta ő. Például a klarnét az azért különleges, azért hoztam be, mert ugye mindenki a modern klarnétokhoz van hozzászokva. Ami nem is baj, tehát hogy nyilván használják a mai népi együttesekben is, ugye legtöbben már igyekeznek minél modernebb hangszert használni, mert jobban tudnak alkalmazkodni mondjuk egy adott koncertigényhez, vele tudnak transzponálni, hangnemet váltani, ugye, ami manapság már fontos dolog. Régen az embereket, a pásztorokat, a parasztokat nem érdekelte, ők egy hangnembe, egy dallamba játszottak, és nekik az volt a fontos, hogy minél hangosabb, minél rikitóbb legyen mondjuk. Például egy klarnét, mert egy tekerővel rakták össze, és a magyar tekerőnek eleve hatalmas hangja van. Most amellett azért a mai klarnétok kis puha, kulturált hangjukkal néha úgy elvesznek. A magyar népzenében inkább őket használták, őket úgy hívják, hogy csöcsös klarinét konkrétan, mert a jobbkéz kisujja számára van egy ilyen kis kidudorodás, ez a klasszikus klarnétokon már nincsen, ott minden billentyűkkel oldanak meg. Rengeteg plusz billentyűre és lukra nincsen szükség a magyar népzenében, ezeket fogták és betömték viasszal, parafával, és le is szedték a billentyűket a gyári hangszerekről, mert zavarta őket, az oda nem kell. Ugye furujáról áttette mondjuk a játékmódot a klarnétra, nem, neki nem kellett az a sok billentyű. Viszont a hangjuk az nagyon-nagyon éles, nagyon rikító. Igazi jó kis, mint hogyha ilyen, nem is tudom, hogy egy ilyen falusi mulatságban járna az ember. Mondjuk egy szimfonikus zenekarban már nem illik bele a hangszín, jó, de ott kín, ahogy megszólalt, hát ez kellett. Ők például a nagy kedvenceim, és hát ugye a furuják, a magyar népi furuják nagyon különlegesek. A legnagyobb eltérés mondjuk egy szinte bármilyen más jellegű nem csak a klasszikus furujától, hanem más népeknek a népi furujáitól is, az, hogy a furujáknak a befúvó nyílása, az nem előre néz. Ugye általában a furujákra mindig előre teszik ezt a nyílást, mert ugye ott keletkezik a hang, akkor lesz a furujának a legnagyobb hangja, tehát nyilván ez kellett. De a magyar népzenében azt szerették, hogyha ez hátul van, így a szájuk felé. Miért? Mert akkor a szájukkal tudták befolyásolni a hangot. Én mindig azt szoktam mondani, hogy kicsit tönkretesszük a hangot, hogy más hangja legyen, mint a... Ne az a kultúrát, megint ugyanaz, ugye, hogy ne az a kultúrát hangja legyen, hanem valami különleges legyen. Jó, de ettől lesz különleges, ugye? Tehát például itt van ez a moldvai kaval. Ha elkezdek játszani úgy rajta, mint egy bármilyen furuján, mondjuk egy klasszikus blokkflőtének, akkor nyilván akkor is van hangja. Tehát, hogy így is lehetne rajta játszani. Igen, ám, de azt csinálják, hogy kicsit a szájukat rátolják. És akkor megváltozik a hang. Ugye? Tehát, hogy így bemélyül, és olyan kicsit olyan ősi, autentikussá válik. És mindjárt más lesz a hang. Plusz még egy trükköt használnak a magyar furujáknál, hogy beledünnyögnek, beleénekelnek. Vannak ilyen középkori leírások, ahol leírták, hogy Európa szerte még franciáknál is. Nagyon sok helyen használták ezt. Ez egy ilyen jó kis játékmód volt, és valahogy mindenhol ezt már ilyen póriasnak találták, nem tudod, kikopott. És a magyar népzedében megmaradt. Teljesen más hangja lesz, mint mondjuk egy barokk furujának. Olyan hangok jönnek elő belőle, amit mondjuk egy hagyományos furuján ki se játszható, nem is szólaltatható meg. Hagyományos hatlukú erdélyi furuja. De ennek is ugye hátul van a nyílása. Ugyanez a módszer, hogy kicsit rátolják az ajukokat, kicsit beledünnyögnek, és akkor teljesen más lesz a hangja. A cserépsípok a magyar zenei hagyományokban nagyon-nagyon korán jelen voltak. A legkorábbi magyar hangszer, amit megtaláltak, ami fennmaradt, a legelső, az egy cserépsíp. Ezt Tatán találták meg, talán a Cseke-tónak a partján, és a Tatai múzeumban van, a Vármúzeumban van jelenleg is az eredeti kiállítva. Ez nagyjából egy honfoglalás korabeli hangszer. Ez a legrégebbi magyar hangszer, amivel rendelkezünk, és ez egy cserépsíp. Hát ők ugye sámán sípnak hívják, és nagyon érdekes ugye például ugye a gólya-gólya gilice, hogy mivel gyógyítjuk a gyereket. Síppal, dobbal, nádi hegedűvel. Sámán síp, a sámán dob, az pedig ott lóg a falon a sarokban. És ugye nem dallamokat játszunk rajta, hanem csak egy ilyen, olyan, mint egy ilyen kakukksíp, két hanggal. Szép búgó hangja van, de valahogy ezt belevitték a szertartásaikba. És ezért a cserépsíp az mindig is a magyarság számára egy kiemelt hangszer lesz. Én gyűjtöm ezeket a cserépsípokat. Nagyon szeretem őket, rengeteg fajtája van, rengeteg formája van.
Az megint csak alkotótól függ,
vagy igen. Volt ennek? Hát ugye van a körtemuzsika például, ami körteformájú. Igen, ezt nagyon szerették, igen. És a különböző állatokat formázó. Ugye a madársípok azok valószínűleg azért madárformájúak, mert ugye amikor vizet töltünk bele és megszólaltatjuk, akkor ilyen madárcsicsergés. Ezt azért szerették, ugye, hogy a hangszer sokszor vegye föl azt a formát, ami mondjuk a funkciója volt.
Hány terépsípod van?
Több mint 100. Mindegyik különböző, és gyönyörűek, és nagyon szépen mutatnak együtt, igen. Ebben nem csak magyar körte, tehát cserépsípok vannak, hanem a dél-amerikaitól kezdve, a görögön át, az ázsiai, igen, mindenhonnan gyűjtöm a cserépsípokat is. Igen, ez egy furuja, oldalt fúvós furuja, úgy hívják. A klasszikusan ugye fuvolának hívják, a népi elnevezése az oldalt fúvós furuja, úgy nevezik. Van kettő is ilyen, az egyik a hagyományos népi, amit még ugye bürökszárból készítenek. Ez az eredeti, ez az autentikusabb, de ugyanúgy, mint ugye a klarnétnál is, nagyon sokszor elkezdenek gyári hangszereket használni. De ha gyári hangszert használ, például egy pásztor, akkor, amit mondtam ugye, hogy a klarnétról is leszedi a billentyűket, mert zavarja, fuvolánál sem, nyilván egy francia fém bőmrendszerű hangszert fognak használni, hanem olyan fa fuvolát keresnek, amin alig van billentyű. Hát ez egy hivatalosan egy ilyen kis katonai menet fuvola, ugye, amit viszont egy székesfehérvári pásztornak a hagyatékából szereztem meg. Ő játszott rajta valamikor 80 évvel ezelőtt.
És ehhez például hogy jutottál hozzá?
Hűha, hát igen. Most lassan kiderül, hogy minden hangszerem a nyugdíjas kórusból van, pedig nem, Ez is sajnos az egyik már elhalálozott tagomnak az édesapjáé volt valamikor. És amikor ugye híre ment, hogy én gyűjtöm a hangszereket, akkor egyszer csak megjelent az egyik próbán, és hozta nekem, hogy ezt szeretné, hogyha én megőrizném így az utókornak.
Feljegyzed a hangszereknek a történetét?
Nyilván magamnak, vezetek otthon egy komoly adatbázist, igen. Illetve minden hangszerről készítek fotókat, és mindent fölteszek az internetre. Van két olyan oldalam is, ahol ezek végig böngészhetők, és az egyik oldal, hát az nyilván csak egy ilyen fotótár, ott minden fotóhoz van egy részletes leírás. Tehát ott nevekkel ellátva, hogy honnan van, hogy ki volt a gazdája, igen. Ugyanis sokszor fontosabb, mint maga a hangszer. Tehát mondjuk megmutatnám ezt a hangszert, ez egy kétkezes kereplő, ugye? Tehát a kereplőt mindenki úgy ismeri, hogy ilyen kis aranyos cuki hangszer, de hangos, elvisszük a foci meccsre, hát a kereplők ekkorák voltak, vagy még nagyobbak ugye régen, és két kézzel fogták, tehát ez a kétkezes. Van egy ilyen szép régi kétkezes kereplőnk, de ha közelebb megyünk, megvizsgáljuk, akkor ez egy családfa. Tehát ezen minden egyes kis részén ott vannak a nevek. Bárhogy fordítom, mindenhol nevek vannak. Tehát egy komplett családnak a teljes életuta rajta van. Végig, még a belső oldalakon is. És ettől válik igazán értékessé. A története miatt, a kialakulása miatt, és ezzel sokat foglalkozom. És minden hangszerről, jaj, rengeteget. Tudnék mesélni. És ugye szintén megint a tárogató, a régi török síp, ugye az eredetije még a kuruckori török síp. A kettős furuják, dupla furuják, ezek is gyönyörűek, tehát ahogy megszólalnak, és ahogy két szólamba lehet rajtuk játszani. Ez egy dupla hangszer, egy iker hangszer.
Tehát, hogy kezdetben csak egy, tehát lukba viszont csak...
Igen, az egyik hangszer az egy hatlukú hagyományos furuja, mint amit mutattam, a másik fele pedig egy mini tilinkó lényegében, lukak nélkül, azon csak a fújás erősségével úgy változtatni a kíséretet. Akkor megszólal és nézzem, hogy olyan, mintha nem is két hangszer, hanem még több szólna egyszerre.
Ezt például nálunk is használták.
Dunántúlon is, igen, ez a dunántúli fajta, ez pedig az erdélyi fajta. Onnan lehet tudni, a dunántúlinak mindig széles a vége a furujáknak, az erdélyi típusunál pedig sokkal szűkebb, ott csak egy pici luk van, pici nyílás van. Hát a csengők, kolompok, az megint egy külön világ, tehát mert nekünk csak az van meg, hogy ott volt egy kolomb, igen, lóg az állat nyakába, és akkor kolompol, de hát ez egy gyakorlatilag minden egyes nyájnak a kolomb készlete, meg a csengő készlete, az maga egy hangszer volt. Azt nagyon-nagyon tudatosan válogatta össze a pásztor, hogy milyen hangszereket rak, és az egymáshoz behangolta őket, úgy vásárolta meg, hogy amikor kivitte a nyájat, akkor az ott megszólalt, az olyan volt, mint amikor az ember egy szép harmóniát lenyom egy orgonán. És akkor az úgy megszólalt, és ő tudta azt, hogy az ott az ő nyája. Van ugye a főkolompos. Tehát ugye a főkolompos az innen jön, mert volt a vezér állat, neki nyakába lógott a legnagyobb kolomb. Most én itt hoztam egy ilyen vezér kolompot, de azt kell tudni, hogy az igazi nagy vezér kolompok, azok például az Alföldön sokszor ekkorák voltak, ilyen hatalmasok. Tehát így fogta a kezébe is, ekkora kolompot kell elképzelni. Azt a legnagyobb bikának, vagy hát ugye tehénnek a nyakába akasztották. Mindig ugye megtudták, hogy melyik a vezérállat, és az egész csorda ment ő utána. A kisebb kolompok pedig azért kellettek, ugye, hogy azokat is mindig olyan meghatározó állatoknak a nyakába akasztották, a legkisebbeket pedig a pici bárányok, ugye ezért van az, hogy báránycsengő vagy csikócsengő, mert a kicsi állatnak a nyakába akasztották, az meg azért kellett, mert az anya állat akkor tudta, hogy hol van a gyereke. Tehát például, amikor befogták a lovat a kocsiba, és mentek, a kis csikó mindig a lovaskocsi körül szaladgált. És az anya, aki húzta mondjuk a lovaskocsit, az nem lett ideges, meg nem aggódott, meg nézett állandóan hátra, mert folyamatosan hallotta, hogy hol van a kis csikó. Nagyon ritka az, amikor mondjuk egy juhásztól meg tudják szerezni az egész csengősort. Az országosan is nagyon ritka, alig van belőle, a Fehérvári Múzeumnak van.
A hangszermúzeum, mint múzeum, az interneten működik.
Igen, hát ez az otthoni gyűjtemény, és akkor mindig, amikor lehetőség van, akkor kiállítom. Voltam már külföldön is egyébként. És hát hangszerbemutatók. Mindig ugye gyereknapokon, nyári táborokban, iskolákban.
És mekkora a gyűjtemény?
A hangszereket nézzük, de ugye a hangszerekben minden beletartozik, tehát a cserépsípok is meg minden beletartozik, az nagyjából ilyen 1020 darab most jelenleg. Annyi hangszer van. Ez, hogy magyar népi hangszerek van, ez csak egy része a gyűjteménynek, a fő vonalam az a magyar történelmi hangszereknek a gyűjtése. Tehát az olyan hangszerek, amiket itt készítettek, itt használtak, aminek van valamilyen magyarországi kötődése. Nem feltétlenül népzenei, hanem egyéb. Tehát, és az az értékesebb vonal. 200 éves magyar fuvola például, ami nagyon-nagyon ritka már. Akkor indult be így az 1800-as évek elején a hangszerkészítés Magyarországon, addig Pozsony volt főleg ebben az élenjáró, és abból az időszakból, így a kezdetekből, még a 48 előtti időszakból van több fuvolám és klarnétom például, ami magyar gyártású. Olyan hangszerek is, ami nemzeti múzeum szintű hangszer. Sokszor ezeket kölcsönkérik egyébként megvizsgálni, szakkönyvekbe belekerülnek. Az utóbbi években 3 olyan ilyen hangszertörténettel foglalkozó könyv jelent meg Magyarországon. Az egyik egy klarnéttal, magyarországi klarnét kultúrával foglalkozó könyv, aminek a címlapján az ilyen klarnéton van. Egy szintén fuvolával, magyarországi fuvolázással foglalkozó könyvnek a címlapján az Én 5 fuvolám található. Megjelent egy tárogató történettel foglalkozó könyv, amiben szintén belekerültek tőlem képek, tehát hogy ezt így most már néha így megkeresnek. Fehérváron viszonylag kevés hangszerkészítő dolgozott, de voltak egyébként azért, csak hát az ő hangszereik azok így elkalódtak. De van, tehát ugye nem csak ez a hegedű van fehérvári készítőntől, hanem ugye cimbalom is, mandolin. Volt nagyon híres orgonaépítő dinasztia Fehérváron, a Szalai család, akik szintén például a Szent Sebestyén templomnak az orgonája, jól tudom, akkor az övüké. Tőlük is van orgonasípom, és van még egy-kettő fehérvári beütésű hangszerem, tehát ilyen jelzésű, igen. Igen.
És azért nekem vannak ilyen praktikus kérdéseim is, hogy hogyan tudod ezt tárolni?
Külön szoba van, tehát van egy... Családi házban lakunk, hál' Istennek, mondjuk ez egy panellakásban nehéz lenne megoldani. És van egy alsó, mi csak úgy hívjuk, hogy szuti, mert ugye egy ilyen szutérén lakás, hát ott vannak sajnos. Bezsúfolva, sokszor ugye bedobozolva, elraktározva, tehát hogy nem csak így kiállítva a falon, hanem így megőrizve, kicsit így elraktározva.
Arra is kíváncsi, hogy ezt mikor van szabad időd, lemész hozzájuk, és ő vesz-e, vagy javítasz, vagy rendbe teszed, tehát hogy ez hogyan megy ez így, vagy megszólaltatod?
Ez így megy, igen, lemegyek, és akkor ami olyan, ami úgy azt igényli, akkor kicsit áttörölgetem, beolajozom, átkenem. Vannak olyan hangszerek, ami időnként így rákattanak, és elkezdek rajta gyakorolni, és akkor próbálok, ugye, ha például hangszerbemutató van, vagy mondjuk kiállítás nyilván, akkor előszedem azokat a hangszereket, amik majd oda kellenek, kicsit áttörlöm, áttisztítom őket. Ha a hangszerbemutató, akkor picit átjátszom, hogy biztos legyek benne, hogy meg is fog szólalni mondjuk egy ilyen bemutatón. Az embernek arra van ideje, amire szán igazából. Egyre kevesebb idő jut egy-egy hangszerre. Mindig, amikor hozzájutok valamihez, akkor ugye megnézem, átnézem, hogy igényel-e mondjuk felújítást. Sokszor olyan sokat igényelne, hogy nem éri meg mondjuk adott esetben. Igazából ott van benne a pakliban, hogy lehet, hogy nem is szabad hozzányúlni, és nem szabad felújítani, mert abban az állapotban, ahogy megőrződött, ugye nem igényli azt, hogy kijavítsuk, és mert úgy szép, mert akkor benne van a múlt, akkor benne van az életút, amit megélt már az a hangszer, és azok a hibák is, amik benne vannak, akkor az az ő része. Van, amikor csak letörölgetem, átkenem olajjal, kicsit úgy, hogy szépen nézzen ki, és van, amikor elkezdem kipótolni, igen, adott esetben.
Voltak ilyen nehéz vagy emberpróbáló feladataid?
Rengeteg. Hát nem vagyok hangszerjavító, tehát hogy a hangszerekkel foglalkozni az egy hihetetlen bonyolult foglalkozás, és ezt ugye az emberek a hangszerkészítők, javítók, hát rengeteg ideig tanulják. Ráadásul nagyon speciális tudás kell hozzá, és nagyon különleges szerszámok kellenek hozzá, ami nekem semmi nincs. Tehát, hogy bármi probléma jön, akkor azt rá kell jönnöm, hogy én a magam módján így, mint zenetanár, meg mint amatőr, ilyen hobbiasztalos, meg tehát, hogy és nagyon kezdetleges barkácsszerszámokat, hogy tudom megcsinálni. Tehát inkább ez a nehéz, hogy amíg arra rájövök, hogy igen, milyen anyagot, milyen, például ugye a dudánál. Tehát amíg először megcsináltam fenyőből, rájöttem, hogy hát ez így nem. Mert jó, mert abból könnyű volt. Aztán kiválasztottam egy olyan fát, hát amiből már oké, rendben van, ez egy kemény fa, de hogy fúrom ki? Ugye mivel fúrom ki? Na és akkor például azt például elvittem egy műhelybe. Egy olyan műhelybe, ahol konkrétan szerszámokat gyártanak, és nagyon profi esztergagépeik vannak, és ők befogták, és megcsinálták nekem azt. És a többit már magamtól. Vannak olyan folyamatok, aminél feladom. Mert hát nincs meg se a tudás, se a szerszám.
Van kedvenced?
Mondjuk igen, három, van. Öt, vagy ami éppen a kezemben van. Mindig az a kedvenc, ami éppen ott van.
És van vágyad, amit nagyon szeretnél?
Rengeteg, persze. Hát például a magyar népi hangszerekből nagyon sok hiányzik még. Tekerőlant. Én nem egy modern tekerőlantra vágyok, mert az bemegy, az megveszi, megrendeli. Nekem régi, tehát hogy itt a hangszerek, ezek nem olyanok, amik most kerültek ki a gyárról a nagy többsége, hanem ezek régi, valamikor akár 100 éven keresztül használták, ott lógott egy állatnyakába. Tehát, hogy és ilyen tekerőt találni Magyarországon, hát már múzeumokban van mind. Koboz például szintén egy ilyen dolog, ami jó lenne. Ez a kettő nagy vágyam lenne. Klasszikus hangszerekből meg hát rengeteg van még. Tehát a bakancslista hosszú.
A Meslen-Wenckheim kastélyban működik a Velencei Helytörténeti Egyesület. Elnökével és elnökhelyettesével beszélgettünk a kiállításon.
Kis Eszter Zsófia, elnök. Tudman Ágota vagyok, én pedig az Egyesületnek a helyettese vagyok. A helyszín, ahol most tartózkodunk, ez a Meslenyi Wenckheim kastély, amiről azt kell tudni, hogy NASZ ajándékba épült. A Csalai Kégl család adta NASZ ajándékba Meslenyi Benedeknek, aki Kégl lányt vett el feleségül. És a háborúig ez úgy alakult, hogy eladósodtak, háborús kötvényeket vásároltak a család, és emiatt el kellett adniuk a kastélyt a Wenckheim családnak. És onnantól kezdve ők laktak itt, fiumei kormányzó volt, és a háború után pedig általános iskola lett belőle, és ennek köszönhető végül is az, hogy a mostani kinézete ilyen szép, mert ugye nem lett átalakítva akár Lóistálónak, mint sok más kastély.
Van egy állandó kiállításunk, hát ezek ilyen saját gyűjtéseinkből, illetve családok által kapott konkrét
hagyaték
kapcsán nekünk ajándékozott tárgyakból tevődik össze. Tekintve, hogy olyan sok anyagunk van, hogy és kicsi hozzá helyünk, és bizonyos időközönként, tehát ilyen egy évben 4-szer vagy 5-ször átszervezük az egészet, és ezen alkalmakkor most már azt is eldöntöttük, hogy valaki mást is ide szervezünk, és akkor tehát azóta ez úgy folyik, hogy vagy művészeket kérünk fel, vagy tehát valamilyen társaságot, akik szintén nem tudnak önmagukba kiállítani például, vagy nincs rá lehetőségük, és mi ingyen adjuk, mert mi is ingyen kapjuk ezt az önkormányzattal, ezt a helyiséget. Amire nagyon büszkék vagyunk, hogy elég sok helyi értékünk van, van megyei értékünk is 6, és azon kívül 240 értékünk van, mint értéktár feltárva és elfogadva.
A Butkápolda például az egyik ilyen a
Vörösmarty pénzben. Műemlék, most már műemlék.
Igen, akkor nálunk található az ország 16. legrégebbi harangja a katolikus templomban. A Mulla Szadik sírja például, ami szintén itt található a Velencei temetőben.
Ővámberi Árménnek volt a kísérője.
Liberoltárkő. Igen, hát az is végül is egy ilyen romai kori, mégis ilyen áldozati kő, aminek
aminek az eredetében van. És római korban is ugye település volt már Velence, és arról is vannak dolgok, és vannak itt nekünk is tárgyaink, úgyhogy az, amire büszkék vagyunk.
Így van. Meg még esetleg, amit meg tudnék még említeni, ami szerintem fontos, vagy szerintünk, az, hogy az interjúink. Tehát, hogy amíg fellelhető idős lakosokkal, ugye rengeteg interjút készítettünk, és ebből egy olyan történelmi visszatekintésünk van így, hogy az felbecsülhetetlen értékű. És ide tesszük, ami nagy büszkeségünket, ami még a jövő zenéje, hogy a sétálós, mesélő utcák kapcsán az egész velencei lakosságról, amit csak össze lehet
tehát az
szedni,
ősi település részről.
Tehát mondjuk egy 30-as évekig tudtunk visszamenni, és utcáról utcára, házról házra, mindenkiről összegyűjtjük azt, amit tudni érdemes, és ez egy óriási munka lesz.
Még nagyon szép feladat, ez egy gyönyörű feladat. Nagyon szép, ezt nagyon szeretjük csinálni.
Ha van kedvük és lehetőségük, akkor érdemes november közepéig egy kirándulást szervezni Velencére, ahol a kastélyban kedden és csütörtökön 11-től 17 óráig, a többi napon előzetes bejelentkezés alapján tekinthető meg a kiállítás. Kellemes időtöltést kívánok! Köszönöm a figyelmüket, Csordás Csillát hallották, viszont hallásra!